romlott. Szoknyavadász volt, vagy ilyesféle. A szó legteljesebb értelmében romlott. Olyan ember, aki mindent megrontott maga körül. A szomszédaiból szolgákat csinált. Nem tudom, milyen eszközökkel, de szolgákká alacsonyította le őket. Bajavot, divovott meg azt az öreg asszonyt, Kátyát is. Játszott Bajavnéval, de ugyanakkor Zsanával, a diáklányjal is idétlenkedett. Megkísérelte, hogy engem is megvesztegessen, de hagyjuk a piszkos valuta ügyleteit, a dorbézolását fiatalkorúakkal, és mit tudom én, még mi mindent. Azt említette, hogy Bajavnéval is játszott. Nem akarok személyeskedő részletekbe vonyolódni, de mivel nőgyógyász, talán erről a kérdésről valamivel többet is tud. Kole újra elmosolyodott. A férfi és nő közötti viszonyt kizárólag, mint fiziológiai jellemséget tanulmányozom, a konkrét esetek nem érdekelnek. Általában nem vagyok kíváncsi természetű, én sem, ezért kitűnően megértem önt, de mégiscsak nyilvánvalóan sok mindent tud az elhunytról. Eleget tudok ahhoz, hogy határozott véleményem legyen róla, de az, amit önnek mondtam, szinte minden, amit megtudtam, anélkül, hogy nyomoztam volna utána. Engem, amit látja, másért fizetnek, és odakint, ha észrevette, még elég sok beteg várakozik. Azonnal megyek, csak még egy utolsó kérdést. Ezeknél a szavaknál még magasabbra tolom a kalapomat, hogy egészen megnyerő külsőm legyen, rágyújtok egy újabb cigarettára, és kényelmesen elhelyezkedem a karosszékben, gépiesen arra gondolva, hogy titkos vágyam végre teljesedett. Orvosi íróasztal mellett ülök. Kole már felemelkedett az asztal széléről, de türelmesen vár. Dóráról van szó, nekem úgy rémlik, hogy olyan asszony, aki csak játszik másokkal. Ön viszont azt mondta, hogy Marinov játszott vele. Mondtam, igen, de azt is mondtam, hogy semmi többet nem tudok. Minden esetre az ön helyében nem ítélnék külső jelek alapján. Ön az én helyemben, én meg az ön helyében egy csomó butaságot elkövettünk volna. Ezért hát, ahelyett, hogy helyet cserélnénk, mutassunk inkább több őszinteséget. Egy madárka azt csicseregte nekem, hogy Bajava magának sokkal többet mondott el, mint amennyit velem közölt. Kole arca megint elkomorul, szinte gonoszá válik. Hallgasson rám, felügyelő úr. Mondtam, hogy köpök az elvekre, de ez nem jelenti azt, hogy minden elvre köpök. Ha Dóra, ahogy maga állítja, valóban rám bízott valamit, valami személyes titkot, aljas volnék, ha elfecsegném. Kivált, ha teljesen biztos vagyok abban, hogy semmi köze nincsen Marinov halálához. Dóra szerencsétlen teremtés, és én megkíséreltem, hogy segítsek neki, ellenszolgáltatás nélkül, ezt szeretném hangsúlyozni. És, ha nem sikerült, akkor ez csupán azért történt, mert a szerencsétlen asszonynak a körülmények megzavarták a fejét. A maga magyarázata sem kevésbé zavaros, vagy talán nem értem meg a terminológiáját, kitörést vártam, nem csalódtam. Kole végnek emelte sontos kezét, mintha az istenséget hívná tanul, és az arcomba kiabálta. De hát, hogy nem látja a teljesen magától értetődő dolgot? Hogy tarthatja csábítónak azt a nőt, aki maga is csak áldozat volt? Egy jó indulatú lény megszökött nyárs polgárrokonaitól, mert nyomasztotta az a kilátás, hogy élete végéig a cselédjük legyen előtt Szófiába, hogy beiratkozzon az egyetemre nem vették fel, mert rossz volt a tanulmányi eredménye, elvakították az ostoba, szerelmes Bajav ígéretei alig józanodott ki, már is belevonyolódott a másik éjjelenc hazugságaiba annyira belevonyolódott, hogy amikor felajánlottam neki, hogy beiratkozhat a beteggápoló női tanfolyamra, előnyükben részesítette a biztos és a tisztességes ajánlattal szemben Marinov család ígéreteit. Csak úgy fröskölte a dühös mondatokat, vadul hadonászott csontos kezével. Amikor végül is befejezte, békítőleg mormogtam. Jól van, a vizsgálatot befejeztem. Felöltözhet. De alig értem a mondat végére, már is voltam is a rendelőjéből, a következő kitörés elől. Odakint egyre esett. Ez arra kényszerített, hogy villamosra szálljak, bár utálom a villamos közlekedést. Leszállok a bíróság előtt, újra elmegyek a kereskedőház mellett, de ezúttal csak átvágok rajta, és behatolok a takarékpénztár helyiségébe, mielőtt még bezárnák az ajtaját. A teremüres, ha a pultok mögül elősiető hivatalnokokat nem számítjuk. Engem egyetlen ablak érdekel, amelyre az van ráírva, pénztár. A márványpult mögött egy férfi ül, akit Bajavik lakásában láttam a fényképen, nagy darab, nehézkes ember, már megöregedett, és arca dagadt, mintha léggömböt fújna fel. Arc kifejezéséből ítélve, az arc tulajdonosának egyetlen szórakozása, hogy a kapukon kifüggesztett friss gyászjelentéseket olvassa. Szerényen kihúzom magam a pult előtt, de a pénztáros nagyon elmerült számadásaiban ahhoz, hogy velem törődjön. Amikor végre felemeli fejét, egy pillantást sem fesérel rám. Zárva, dörmög a dagadt képű. Annál jobb, bólintok rá. Ó, milyen szellemes, méltatott Bajav ezúttal egy komor tekintetre. Azt mondtam, hogy a pénztár zárva van, felesleges várakoznia. A pénztárra vonatkozólag megértettem. És önnel mi a helyzet? És oda tapasztom az üvegre az igazolványomat. A dagadt képű láthatólag zavarba jön, de éppen annyira nyilvánvaló, hogy leplezni akarja megdöbbenését. Mindjárt ezzel kezdhette volna, mormolja ugyanazon a hivatalos, alig-alig szívélyesebb hangon. Miről van szó? Barátjáról és szomszédjáról, Marinovról. Meghalt. Hogy meghalt? Kérdezi Bajav, és kidülled a szeme. Meg bizony. Végérvényesen és visszavonhatatlanul. De talán már hallotta a hadgyászhírt. Most, öntől. Különös, mi a különös? Az, hogy valójában maga az első, aki holtan látta Marinovot. A dagadt képű felállt a pult másik oldalán. És most az a kérdés, vajon nem maga volt-e az utolsó, aki életben látta? A pénztáros felém hajol. Kidüllett, sötét szeme zavaros, én semmit sem tudok, hagyja ezt, Bajav, ez a szerep kissé nehéz magának. Inkább mondja meg, mit csinált ma korán reggel a halott szobájában. Ma korán reggel, a halott szobájában, igen, és hagyja ezt a fogást, hogy megismétel minden kérdést, mint a készületlen diák, mikor időt akar nyerni. Látták magát, vannak tanúk, okosabb lesz, ha beszél, a férfinak bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy feltalálja magát. Majd teltarca megrándul. Nem voltam a szobában. Munkába mentem, és láttam, hogy a téli kert ajtaja nyitva van a szoba ajtaja is csodálkoztam, hogy Marinov mindent kinyitott ilyen rossz időben bekukkantottam. Nézem, alszik, becsuktam az ajtókat, és elmentem, ez történt. Elég kényelmetlen helyzetben aludt. A pénztáros lassan visszanyeri biztonságát. Majdnem elégedett az előbeszélésével. Nem figyeltem meg, hogy milyen helyzetben fekszik. Anélkül, hogy levenném róla a szememet, előveszem a cigarettámat, és rágyújtok. Bizonyára nem szentelt figyelmet az elhunyt rokon szemvének sem, amelyet az ön felesége ránt tanúsított. Bajav gyors villantást vet rám, majd újra lesüti a szemét. Arcán valami olyan kifejezés jelenik meg, amely homályosan a megvető mosolyra emlékeztet. Hazugság és rágalom. Malinov szoknyavadász volt, azt mindenki tudta, de nem vitte túlzásba. Rokonszem. Ha rokonszemről van szó, hát sokkal inkább rokonszemvezett azzal a másikkal, a diáklányjal. Mégis azt beszélik, hogy elhalmozta a maga feleségét figyelmessége jelével. Ostobaság. Néhány apró ajándék, például. Honnan emlékeznék rá, egy pár harisnya, vagy kombiné, nem tartja-e az ilyesmit? Kérdezem barátságosan, meglehetősen bizalmas ajándéknak. Ha valakit felöltöztetnek, nincs kizárva, hogy olykor le is vetkőztetik. Kikérem magamnak ezt a hangot. Förmed dráma pénztáros. Mindennek van határa, csak hogy némelyikor át kell lépnünk az efféle határokat. Például azután a mese után, amelyet olyan arcátlanul tálalt fel nekem az imént. Bekukkantottam, besuktam az ajtót, hogy ki ne hülyjön a szoba, és utamra mentem, vagy ahogy Szajsar mondta, jöttem, láttam, és munkába mentem. Bajf csupán most fogta fel teljesen, hogy elbeszélés egyengén sikerült. Újra háthajolt a pulton. A tiszta igazat mondom, ha úgy akarja feltüntetni, mintha bármi közöm is lenne Marinov halálához. Odáig még nem jutottunk, nyugtatom meg. Egyébként, hol volt a halál időpontjában? Majdnem kiböki a választ. Aztán hirtelen észreveszi a csapdát. Nem tudom, hogy milyen időpontra gondol, mormolja. Hát akkor általában mondja meg, hogy hol volt az éjjel. Barátaimmal, azaz egy barátommal. A neve és címe, Ivan Kosztov, Svetla 24. Hol dolgozik? Nyugdíjas, van telefonja? Nincsen. A pult fölé hajolok, két kézzel támaszkodom a korlátra. A két sötét szem tisztátalan, sárgás szemfehérjével alig egy lépésnyire van szememtől. Akkor hogyan fogja vele közölni, hogy mit mondjon nekem? A Svetla utca elég messze van innen, ugye? Vagy már közölte vele? Mikor mondta meg neki? Mielőtt bejött a hivatalba? Hánykor kezdik itt a munkát? Ez a kérdés sorozat sok egy bajfosz hasonló embernek, aki nehezen tudja kigondolni válaszait még az egymás utáni kérdésekre is. Az egyetlen, nagy nehezen kinyögött felelete csupán a gondolatjelek, értelmetlen szavak és ismétlések összevisszasága. Én hiszen mondtam önnek a barátommal, mit közöltem volna vele. Én, mint máskor, ügyet sem vetek adatugrására. Még csak azon sem igyekszem, hogy rajta kapjam a hazugságon. Az a fontos, hogy maga is megérti, szánalmas hazugságai semmit sem érnek. Egyébként ez sem olyan fontos. Mire asztalhoz ülök, ég hideg az étel. Helyrehozom a szájam ízét egy cigarettával, és bemegyek a hivatalba. Amint ide-oda telefonálok, fokozatosan elfog a biztonságnak az az érzése, amit minden sofőr érez, amikor a füle észleli, hogy a motor jól dolgozik. Megindult a gépezet. A város különböző hivatalaiban jelentéseket írnak. A telefonkagylót ismerősök veszik fel, hallom hangjukat, amelyet időnként félbeszakít az én hangom. Igen, igen, a múltra és a jelenre vonatkozó adatokat is, ugyanúgy a másik kettőről is pontos adatokat. Minél gyorsabban, jó, valamikor régen a mesterség nagyjai foszta kézzel vetették magukat a küzdelembe. Magányosan verekedtek a bűnnel, fülük a kulcsjukon, kezük a pisztoly ravaszán, hogy az arcokba vágó öklöket ne is említsük. Most meg, bürokrácia, ha adatokra van szüksége az embernek, elkéri a megfelelő nyilvántartásból. Igen, ha bárki azt mondja nektek, hogy a bűnügyi nyomozó tiszt foglalkozása romantikus, csak küldjétek hozzám. S ez a lámpa is, a maga 40 wattos, vakító villámfényével valahányszor ránézek, üvölteni volna kedvem. Nem, most rögtön intézkednem kell, hogy kicseréljék. Magasztos szándékom hevében felállok az asztaltól, és az ajtó felé tartok. De ebben a pillanatban az ajtó kinyílik, és a küszöbön a hadnagy jelenik meg. Az ezredes eltárs hívja önt. Hívás nélkül is mentem volna, felelem. A Sziánkálira vonatkozólag intézkedtél. Igen, holnap megkapjuk a jegyzékét mindazon személyeknek, akik engedély alapján az elmúlt évben kaptak. A folyosón eszembe jut, hogy a főnök nem feltétlenül azért hívja az embert, hogy rózsasokrot nyújtson át. Pedig most mégis ez történik. Belépek, a főnök asztalán egy csokor rózsa. Kiderül, hogy tárgyi bizonyíték. A gyilkos szemérmesen egy csokor mögé rejtette pisztolyát. És miért éppen rózsát választott? A gladiolus olcsó bízlés dolga? Nos, mi újság? Kérdezi a főnök, és az íróasztal mellett álló karosszékre mutat. Ez az örökös kérdése. Jelentősége nincs. Olyasmi, mint a jó napot, hiszen az újságot már tudomására hozták. Mégis két szóval leírom a tényeket. Majd elidőzök egy néhány verziónál. Az ezredes figyelmesen hallgat, mintha most hallaná először, hogyan folytatják az ilyen ügyet. Én az ő helyén bizonyára már morognék, fogd rövidebbre, de ő figyelmesen végig hallgat, és mint máskor is, az a benyomásom, hogy már is felismerte verzióim gyenge pontjait. Általában, állapítom meg, végül, itt nem az a nehéz, hogy megtaláljuk az okot, hanem az, hogy megértsük, a számosok közül melyik működött közre. A gyilkosságnak eddig 4 lehető tettese van, de estig 6-ra növekedhet a számuk. Ez az ember bővelkedett ellenségekben. A főnök bólint, és felém tolja a cigarettás dobozt. Ő maga nem dohányzik, de azért eszébe jut, ha későn is, a dohányos ember vágya. Ugyanúgy, mint a ruszei állongyilkosság esetében jegyzi meg. Éppen úgy, erősítem meg, miközben mohón leszívom a füstöt. Ugyanúgy, csak mégis kisé másképpen, neveti el magát a főnök